Ez itt még mindig a hétvégi menetrend Andor Tóth Annával. Ahogy korábban ígértem, a bolgár turizmussal folytatjuk. Bulgária volt a díszvendége a tavaszi utazás kiállításnak, Magyarországon pedig úgy érezni, mint a kicsit feledésbe merült volna ez az ország. Buza Sándor vendége Jordán Tütünkov, főiskolai docens, a Budapesti Metropolitan Egyetem tanára volt.
Én azt gondolom, hogy a bulgár turizmus az a magyarok számára úgy ahogy az angolban a disappeared, eltűnt. Úgy nincs benne a levegőbe. Bár ugye Bulgária itt volt tavasszal az utazás kiállításon, ez talán jelentheti azt is, hogy az első nagy promóciót megtették Magyarország irányába, Magyarország felé, de azt gondolom, hogy és ahogy azt említettem is, van egy generáció, amelyeknek vannak emlékképei Bulgáriáról, sőt, ugye amikor ott voltam a sajtótájékoztatón, akkor mosolyogva el is mondták, hogy vannak olyanok, akik ott fogantak a bulgár nyaralások során a magyarok közül, és van egy olyan generáció, ez mondjuk a fiatalok, akik tényleg nem is jártak még Bulgáriában, szerencsére azért tudják, hogy hol van Bulgária, szóval lesz miről beszélni. Jordán Tütünkov, főiskolai docens, a Budapesti Metropolitan Egyetem tanára a vendégem. Ez a Tütünkov, ez bolgár név, vagy van valami kis felütés?
Van egy kis török felütés, a tütün a török szóból a dohányt jelent, és mivel a dédnagypapám dohány nagykereskedő volt, azért kapta ezt a nevet, hogy Tütünkov is, így a családunk lehet mondani az, hogy itt a magyarországi bolgárság között az egyik leggyakoribb név a bolgár kertész leszármazottai között.
És az ön családja mikor keveredett Magyarországra?
Már a nagypapám az első világháborúban Magyarországon volt, úgy toloncolták haza, hogy szolgáljon, vonuljon be katonának az első világháborúba, hiszen Bulgária is a Magyar Királyság szövetségesek voltak. Az ő helyére jött az édesapám 1949-ben, és én 1951-ben születtem.
Az édesapja is még bolgár kertészettel foglalkozott?
Igen, az édesapám is bolgár kertészettel foglalkozott.
És hát miért nem lett bolgár kertész?
Ez egy érdekes történet, mert ugye a bolgár, az én generációm a bolgár kertészek között már a magyar gyerekekkel ellentétben mi nem vártuk a nyári szünetet, mert az azt jelentette az iskolában, hogy egész nyáron nekünk a bolgár nagykapával kell dolgozni, és bizony mindenki, aki csak lehetett, elfordult ettől, menekültünk ettől a szakmától, de megmondom de őszintén, hogy később volt időszak, amikor bántam, hogy nem lettem bolgár kertész, most hobbi kertész vagyok, bolgár palántákat, bolgár paradicsom palántákat szerzünk be, és bolgár paradicsomot nevelek otthon a konyhakertben.
És a turizmusból mit oktat?
A turizmusból az utazás, irodai gazdálkodás és menedzsment tantárgyat oktatom, ami magába foglalja a hagyományos utazási irodákat, az online utazási irodákat, tehát a Thomas Cooktól egészen az Airbnb-ig mindent, ami a turizmus vállalatgazdaságtán kapcsolatos.
Hány nebulója van most mondjuk 2024-ben?
A legutóbbi számítások szerint olyan 60-65 nebuló volt, hallgató volt. Uh-huh. Általában ez a szám az egyetemünkön olyan 120-130 szokott lenni. Van egy kis visszaesés a pandémia után, sok fiatal megijedt attól, hogy a turizmus vissza fog esni, és ezt a szakmát nem választotta. Később viszont most kezdenek visszaállni a régi számok. A másik pedig az, hogy az érettségi, a kötelező érettséginek a szintje is megváltozott, tehát már nem kell külön érettségit tenni ahhoz, hogy valaki turizmus hallgató legyen, illetve a turizmus egyetemre felvételézzen.
De voltak olyan hallgatók, akik azt mondták, hogy köszönöm szépen, fölfüggesztem a tanulmányaimat, és akkor elmegyek, keresek valami más munkát, igen, mert hogy igen, eleve, a turizmus eleve meg fog halni?
Igen, a pandémia alatt voltak ilyen félelmek sokunkba.
És vannak olyanok, akik azokból vissza is jönnek, visszajelentkeznek?
Igen, vannak sokan.
Hát hiszen, hogyha ők is már pedig, ha turizmussal akarnak foglalkozni, akkor bizonyára látják a számokat, ugye minden prognózis azt mutatja, hogy 2024 már eléri a 2019-es számokat, valóban a halott állapotából a turizmus fölélett. Nagyon nehéz kérdést fogok föltenni egyből az elején. Mi jellemző Bulgária turizmusára? És most azt gondolom elsősorban, azt beszéljük át, hogy ennek a kivetítése, tehát mondjuk Magyarország felé, vagy a külföld felé.
A Bulgária turizmusára Először is hát a Bulgária turizmusát hadd jellemezem egy kis anekdótával. Állítólag a jóisten, amikor szétosztotta a népek között a földet, akkor a bolgárok, mivel hogy a kertekben dolgoztak, ugye már akkor is kertészkedtek, kimaradtak ebből, és este tértek csak oda, álltak sorba azért, hogy ők is kapjanak egy külön területet, vagy külön országot maguknak, de addigra már elfogyott a föld, és a jóistennek nem volt más választása, mint hogy a Mennyországból egy darab kiszakított, és odaadta a bolgároknak, mondván, hogy ez nem egy túl nagy terület, de van benne minden. Van tengerpart, van hegyvidék, van szép természet, van mező, van síkság, vannak hegyek. És tehát a bolgár turizmus elég széles palettával rendelkezik, tehát elég széles kínálata van, viszont a bolgár turizmusnak azért vannak behatárolásai, például a bolgár tengerpart csak 380 kilométer.
Na de hosszú. Az 380 kilométer, nekünk például annyi sincs.
Igen, és homokos, tehát nagyon
és szép. És ráadásul még, homokos.
Igen, nagyobb szép a tengerpart, viszont nem tud versenyezni sem Görögországgal, sem Törökországba, sem Horvátországba, mégpedig azért, mert ugye nem nincs annyi sziget, nincs akkora szigetvilága, mint a felsorolt országoknak, és a másik a szezonja is eléggé behatárolt, mert az míg Görögországban egészen novemberig lehet ugye fürödni a tengerben, addig Bulgáriában a szeptember második fele az kétesélyes, vagy lesz szezon, vagy lesz jó idő, vagy nem lesz.
Igen,
jó idő.
De bocsánat, hogy közbevágok, de ez a 340 valahány kilométer, ahogy ön is mondta, ez egy homokos tengerpart, és hogyha megnézzük a horvát tengerpartot, a görög tengerpartot, és a török tengerpartot is, inkább kavicsos, mint hogy homokos. Az aranypart, ugye a bulgár aranypart pedig, hát arra azért kapta a nevét, mert ott homok van. Tehát ha azt vesszük, akkor Magyarországról a legközelebbi szép, gyönyörű homokos tengerpart az Bulgáriában van.
Igen, ez így igaz. Ez így igaz, és ajánlatos a kisgyermekes családoknak is, mert biztonságos, tehát a tengerfeneke az egyenletesen süllyed. Igaz, hogy van a hóthullámzás, ami veszélyes, amikor a fekete zászló van kitűzve, nem szabad a tengerbe menni, mert beszippantja az embert.
Ez micsoda pontosan?
Hóthullámzásnak hívják, amikor tükörsíma a víznek a felülete, viszont belülről húzza befelé az embert a tengerbe.
És ez csak a bolgár tengerpartra jellemző, vagy valahol máshol is van?
Ezt nem tudom megmondani, hogy más út van-e, de a bolgár tengerparton előfordul, és ez főleg augusztusban van. Tehát ilyenkor a szót kell fogadni a fürdőmestereknek, az úszómestereknek, hogy ilyenkor nem szabad bemenni a tengerbe, még a térdig érő vízbe se.
Maradjunk, ha már megpendítette itt a bolgár homokos tengerpartot. Ebben turisztikai szempontból milyen változások születtek mondjuk az elmúlt 10-20-30 évben?
Nagy változások születtek. A 1980-as, 90-es évekhez képest megváltozott a tengerpart, hiszen akkoriban még a 80-as, 90-es években volt nagy, sok zöld terület, voltak természetes erdők, parkok, amelyeket sajnos ebben az évszázadban, a 2000-es évezred kezdetén sajnos beépítették ezeket, és egyre fogyott ez a szabad terület. Tehát a bolgár tengerpartnak az egyik problémája jelenleg az a túlzott beépítettség. És itt a bolgár kormánynak nagy felelőssége van, és vannak igényel sürgős intézkedéseket ennek
de
a problémának
mit tudnak
a
tenni? Épületeket már nem fognak lebontani?
Hát spanyol példát követve elképzelhet, hogy előbb-utóbb erre rákényszerülnek, mert végül is az ember kocsival megy végig mondjuk napos parton, akkor egy kínai nagy falat lát végig, mert egymás mellett vannak beépítve.
Ez azt is jelenti akkor ezek szerint, hogy mondjuk 20 év távlatából sokkal több szoba vagy ágy van kiadó vagy odaadó, mint mondjuk volt annak idején, hiszen akkor sokkal több apartman, szálloda, panzió épült.
Igen, igen. A 2000-es évek elején, a 2000-ig a szerb, illetve a délszláv háború miatt Bulgária már akkor is egy kicsit a Európa távol-keletjének számított a délszláv háború miatt, majd pedig a 2000-es évek elején, ahogy megtörtént Bulgáriában a privatizáció, akkor egy olyan fordulat jött, hogy a külföldi túroperátorok, főleg a német túroperátorok előre befizették 5 évre a szálláshelyeknek az árát, azért, hogy a meglévő szállodákat föl tudják újítani a bolgárok, és hogy létrehozzák a szállodai infrastruktúrájukat.
De ez egy nagyon jó ötlet volt ezek szerint, és ez azt jelentette, hogy kollaboráltak? Tehát a bolgár kormány megkereste a német túroperátorokat, és akkor kvázi egy egyességgel win-win alapon eldöntötték, hogy ezt meg lehet tenni?
Ez még nem ennyi, inkább úgy mondanám azt, hogy a német turoperátorok keresték meg a bolgárokat, hogy akkor mi megfinanszírozzuk ezeket az átalakításokat. A bolgár kormány annyiban segítette ezt a dolgot, hogy promotálta, illetve különböző támogatásokat nyújtott a német turoperátoroknak azért, hogy a promóciójukat Németországban támogassák.
De igen, bocsánat, de akkor ez azt is jelenti, akkor megint egy ajtót megnyitunk, hogy mondjuk a németek a legnagyobb küldő ország?
Igen, egyik a legnagyobb küldő országnak. Akkoriban is, és most is az egyik legnagyobb küldő ország, de mondjuk most már ugye ilyen harmadik, negyedik helyre szorultak, mert a szomszédos országnak a turizmusa az nagyon fölfejlődött, főleg a Romániából érkezik a legtöbb turista, és ezek viszont azt hozzá kell tenni, hogy nem olyan fizetőképességgel rendelkeznek, mint
a román. És a román turista, ha Bulgáriába megy, akkor a tengerpart, napospart?
A tengerpartra és az ünnepnapokra jönnek, mert a Fekete-tengernek a romániai partszakasza az nincs, nem tud infrastruktúrában versenyezni a bolgár tengerpartéval. A rövidebb a szezon, mert északabbra van, kicsit hűvösebb a víz. Igen. És a románoknak pedig olcsó Bulgária, és szívesen mennek Bulgáriába, és hozzá kell tennem, hogy nem csak a románok, hanem az erdélyi magyarok között is nagyon népszerű a bolgár tengerpart.
Tehát akkor a németek azért elég nagy számmal, de küldő országot vannak, a románok kik még? Mondjuk kik küldik a legtöbb turistát Bulgáriába?
Akkoriban még az oroszok is versenyben voltak, az ukránok is versenyben voltak, hogy kik legyenek a dobogón. Azon kívül Nagy-Britannia volt a nagy küldő ország, és meg kell említeni azt, hogy például a nem tengerparti turizmusban, például a hegyvidéki vagy a sí turizmusban ott vannak a törökök és a görögök, akik nagy küldő országnak számítanak.
Hát akkor, hogy ezt összefoglaljuk, akkor azt látjuk, hogy Bulgária kétszer is handicappel indult ebbe az egész játékba. Ugye egyszer volt a délszláv háború,
igen,
ami sújtott őket, utána pedig aztán beütött az orosz-ukrán háború, amelyik ugyanúgy sújtja őket. Bulgária egyébként EU-s ország, és a schengeni tag?
A hónap végén a Schengennek a légi és vízi övezetébe fog bekerülni, viszont a szárazföldi Schengenbe nem vették fel Bulgáriát, azért, mert Ausztria megvétózta a Bulgária felvételét a schengeni övezetbe.
Azt tudja, hogy mi volt azok?
A jogállamiság és a migráns válság miatt mondta Ausztria azt, hogy megtagadja a schengeni övezetbe való belépést, de valójában ott egy hátsó dolog van az egészben, tehát Ausztriának van egy ilyen nyugat-európai megbízása, hogy vétozza meg Bulgária felvételét a schengeni övezetbe, hiszen hogyha Bulgária felvételt nyerne, akkor Kínából jövő áru nem fogja megkerülni Európát és eljutni Hollandiába, illetve igénybe venni ott a nyugat-európai kikötőket, hanem akkor a Pireuszi kikötőn keresztül a Görögország, Macedónia, Szerbia, Bulgária, és így jutna a Közép-Európába, illetve Nyugat-Európába a kínai áru. Jelentős tranzitdíjaktól esnének el a nyugat-európaiak, és ezért nem érdekeltek abba, hogy egy új gazdasági központ jöjjön létre.
Aha, tehát bár könnyebb lenne kereskedni Bulgárián keresztül,
igen,
csak az érdekek azok úgy vannak leosztva, igen, amelyik azt jelenti, hogy vétózzák meg, és inkább a kerülő úton, de hát ugye a régi elvek alapján és a régi szerződések alapján kötődjenek ezek a dolgok meg.
Sajnos Románia is beleesik ebbe a témába.
Értem, tehát akkor Bulgáriában egyébként, ha vegyük azt, hogy egy autós turizmus autóval megyünk Bulgáriába, és mielőtt bejöttünk, akkor azt mondta, volt egy félmondata, egy nagyon fontos félmondata, hogy a legnagyobb hátrány Bulgáriába menni, és Bulgáriába közlekedni az úthálózat. Ez mit jelent?
Így van. A legnagyobb hátrány először is ugye a szárazföldi Schengeni övezet hiánya miatt föltorlódnak ugye egyrészt magyar-szerb határon, nyári csúcsszezonban olyan 3-4 órás várakozás, az még viszonylag elfogadható. Ugyanúgy a bolgár-szerb határon még 3-4 óra, és hozzá kell még tenni ennek az útvonalnak a zsúfoltságát, hiszen a török vendégmunkások nyáron jönnek hazalátogatni Törökországba, tehát pukoli nagy forgalom van, és ez a nemzetközi forgalom Bulgáriába a Kalotina határátkelő helyen keresztül történik. Tehát nincs elegendő határátkelő hely a Bulgária és Szerbia között, ami van, az is nagyon-nagyon zsúfolt, és hát itt az Európai Uniónak kellene valamit tennie ahhoz, hogy valamilyen olyan intézkedéseket kellene meghozni, ami megkönnyíteni az autós forgalmat, autós turizmust Bulgáriába.
Azt olvastam, hogy a Bulgáriában az úthasználat az szinte mindenhol díjköteles bent az országban?
Igen, a határon meg kell venni a matricát, és akkor
Teljesen mindegy, hogy egyes számú út, vagy kettes számú út, vagy hármas számú út. Tehát ha bemegyünk Bulgáriába, átlépünk a határon, akkor oda kell menni egy bódéhoz, és akkor meg kell venni azt a X időre vonatkozó,
egy hétre vonatkozó
országos matricát, amelyikkel mindent. Mert hogyha nem veszem meg, akkor gondolom jön a rendőr, és lemeszel.
Jordán Tütünkov főiskolai docense, a Budapesti Metropolitan Egyetem tanárával, Buza Sándor beszélgetett. Hírekkel folytatjuk, utána pedig még mindig Bulgária lesz terítéken, hiszen még nem is esett szó az ország gyöngyszemeiről, ugyanis nem egy történelmi emlékhelynek van magyar vonatkozása is. A mikrofonnál Andor Tóth Anna, maradjanak velünk.